Szeretett testvérem, bizonyságtételem alatt ígér az előbb hallott ige szakaszból a korintusi gyülekezethez írt második levél 10. részének a 17. verséből olvasom Isten igéjét. Itt ezt írja az apostol, aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Amen. Szeretett testvéreim, ahogyan a sokszor elmondtuk már, és most, ahogyan olvassuk a korintusi gyülekezethez írt levelet, ismét újra előttünk van, hogy Pál apostol az első keresztény gyülekezetek megalapítása után azoknak a fejlődését, növekedését, a mindennapjait figyelemmel kísérve, és nem csak figyelemmel kísérve, hanem önmaga is, ha lehetett, akkor test szerint, jelenléttel, ha pedig nem, akkor távolról, szinte mondhatnánk, mint ahogy ma is előfordult a járvány miatt, hogy a virtuális térben, tehát távolról, de lélekben velük töltve a küzdelmeket, részt vesz, tehát ő is részese a gyülekezet életének, és éppen ezért, mert az apostol nem csak külső szemlélőként figyeli a gyülekezeteknek az életét, ezért nem csak úgy távolról oszt tanácsokat, mint ahogyan egyébként mi is szeretünk távolról tanácsokat adni másoknak, úgyis tét nélkül tehetjük, mert nekünk mindegy, hogy mi történik velük. Az apostol nem így, hanem úgy, mint aki átérzi azt is, ha békesség van, azt is, hogyha egyetértés, ha fejlődés, ha gyarapodás, ha hitben növekedés, ha számban növekedés, és azt is átérzi, hogyha bajok vannak, ha széthúzás van, hogyha kísértésektől szenvednek, hogyha elbuknak a gyülekezetek tagjai, azt is átérzés, egyáltalán nem mindegy neki, hogy mi is történik a gyülekezetben, ezért ír nekik tehát hétköznapi, mindennapi dolgokról, olyanokról, amik előfordultak régen is, és amelyek előfordulnak ma is, és éppen ezért mondhatjuk azt, hogy az, amiről ebben a rövid ige szakaszban ír a korintusiaknak az apostol, az nem csak akkor volt fontos téma, hanem ma is az, és nem csak akkor volt időszerű, hanem ma is nagyon időszerű. Nekünk is érdemes tehát elgondolkodnunk azon, amit az apostol, aki most még annyira sincs jelen, mint a korintusiak idejében, de a bizonyságtétele megmaradt nekünk a Szentírásban, a Bibliában, tehát nekünk is szól a bizonyságtétele, és az abban elrejtett és kibontható isteni üzenet. Ez pedig a mai ige szakaszban a dicsekedésnek a témája, amire mindannyian, hogyha úgy nyilvánosan vagy közösség előtt megkérdezek bennünket, akkor általában olyan szeliden, szerényen, olyan visszahúzódóan szoktunk reagálni, mint akik tudjuk, hogy hát dicsekedni, az úgy nem nagyon illik az, nem olyan nagyon jó pont az, inkább olyan negatív magatartásnak tűnik, a sokszor meg is szólják, és ugyanakkor pedig miért ne volna szabad őszintén elgondolkodni azon is, amit az apostol is megír akkor a korintusiaknak, és hosszabban fejtegeti ezeken a lapokon, ezekben a részekben a gyülekezethez való viszonyát, a saját magáit, illetve a munkatársaiét is, hogy hogyan is értékelik, hogyan is becsülik az ő apostoli szolgálatukat, hogyan hasonlítják össze másokéval, hogyan fogadják, hogyan állnak az apostoli tekintéhez, hiszen Korintusban többször is járt az apostol, és hosszú időt is töltött ott velük, elutasítják-e, elfogadják-e, hogyan kritizálják, és önmagukat is hogyan mérik ahhoz, amit az apostoltól hallottak, vagy amit az apostol megírt ő nekik. És azt gondolom, hogy nekünk saját magunkra nézve egyenként is, különböző közösségekben, ahol élünk, szabad feltennünk azt a kérdést, hogy szükséges-e dicsekedni, szükség van-e a dicsekedése is. Jó lenne ezt megjegyeznünk, hogy mi igyekezzünk, vagy igyekszünk nem az általános véleményre hagyatkozni, vagy arra figyelni, hanem arra, amit az apostoltól a Bibliában, a Szentírásban, ezekben a mondatokban éppen most is hallottunk. És persze mégis abban a relációban élünk, azokban a kapcsolatrendszerekben, amelyek körülvesznek bennünket, a szűke vagy a tágabb közösségben, ismerősök vagy alig ismertek között, vagy baráti körben egyesen, vagy a munkatársi közösségben. És az a kérdés, hogy szükséges-e dicsekedni, az egyáltalán nem költői kérdés, nem olyan, amit csak azért kell feltenni, hogy aztán mindenki azonnal rávághass, hogy hát nem szükséges dicsekedni. Gondoljunk bele a saját helyzeteinkbe. Amikor elvégeztünk valamit, amikor sikerült valami, amikor megtettük azt, amit a többiek is elvártak tőlünk, és nem dicsekszünk, és azt látjuk, hogy nem hozzák szóba, mintha természetes lenne, vagy mintha nem érne semmit, amit mi elvégeztünk, vagy mintha jelentéktelen volna, és ilyenkor egészen biztosan bennünk is felvetődik a kérdés, most akkor szóba hozzuk, vagy ne hozzuk szóba, hogy megkérdezzük, hogy egyáltalán jó-e, vagy nem-e, vagy másként kellett volna, vagy többet kellett volna, vagy kevesebbet kellett volna. Egyszerűen az emberben ott vannak a kérdések, hogy hogyan is viszonyulnak a többiek ahhoz, amit elvégzett, hogyan értékelik a munkáját, hogyan értékelik önmagát, észreveszik egyáltalán, vagy nem, és ezért fontos ez a kérdés, hogy szükség van-e a dicsekvésre, a szónak abban az értelmében, hogy egyáltalán észreveszik egyáltalán, mi magunk szóba hozzuk-e, megkérdezzük-e, hogy jó-e, amit csináltunk. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor azt tapasztalhatjuk, hogy a többiek szempontjából, a közösség szempontjából bizony sokszor, mintha szükséges volna a dicsekedés, tehát szóba hozni azt, hogy mit csináltam, mert különben szó nélkül hagyják. Hogy miért hagyják szó nélkül, annak is sok oka lehet. Vagy nem figyelnek oda, vagy nem érnek rá, vagy ahogy mondtuk tényleg természetes nekik, vagy azt gondolják, hogy ez úgy is tudja, hogy nekünk tetszik, hát minek mondjuk meg. Nagyon sok minden lehet amögött, hogy szó nélkül adják, és az ember akkor ott van a bizonytalanságban, hogy most akkor jó-e, vagy nem-e, kellett egyáltalán, vagy nem, mit szólnak hozzá a többiek, ha nem szólnak hozzá semmit. Tehát fontos a kérdés, hogy szóba kell lehozni azt, amit elvégeztünk, lehet ezt dicsekvésnek nevezni, vagy pedig nem, a magunk szempontjából. És azt tapasztaljuk sokszor, hogy a többiek szempontjából, mintha szükséges volna, mert ha nem hozunk szóba, akkor ők a magukét elmondják, ők a többiekére felhívják a figyelmet, ha pedig mi magunk nem hozunk szóba, akkor azt szó nélkül hagyják, és nincsen rá semmilyen válasz és semmilyen reakció. Hogy magunknak szükséges-e, hogy szóba hozzuk azt, amit elvégeztünk, amit megtettünk, amit elintéztünk, amit vagy ránk bíztak, vagy amit önként vállaltunk a közösségnek az érdekében, ez is érdekes kérdés, hiszen itt a saját személyiségünk az, amelyik aztán, hogy az apostol is hivatkozik erre, amelyik mértékét adja ennek, hogy kibírom-e, hogy nem hozom szóba, vagy nem bírom ki. Hogy azt tényleg dicsekedve adom-e elő, amit elvégeztem, vagy pedig szerényen adom elő, tényszerűen nem dicsekedve. Ez tőlünk függ, hogy mi milyen személy, milyen vérmérsékletűek vagyunk, mennyire hiányzik az, hogy a többiek reakcióit, válaszait megkapjuk, vagy megvagyunk-e azok nélkül is. És a harmadik ilyen kérdés ebben a sorban, hogy a közösségben, amelyiknek nyilván a minden tagja valamit hozzátesz a közösségnek az életéhez, a közösségben mennyire elvárt az, hogy valaki szóba hozza a saját részét, vagy pedig van-e mondjuk rendszeres alkalom arra, amikor a közösség tagjai együtt értékelik kinek-kinek a munkáját, a szolgálatát, tehát nincs is szükség arra, hogy szóba hozzák. Azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre, hogy tehát szükséges-e dicsekedni, igazán csak akkor lehet válaszolni, hogyha először egy másik kérdésre tudunk már válaszolni. Ez a másik kérdés pedig úgy hangzik, hogy szükség van-e a dicséretre? Szükséges-e megdicsérnünk másokat? És nyilván ebben benn vagyunk. Mi is szükséges az, hogy mások megdicsérjenek bennünket? És azt hiszem, hogy ennek a kérdésnek a feltétele már kevésbé érinti érzékenyen azokat, akiknek felteszik ezt a kérdést, hiszen erre meg a másik véglet szerint rögtön rávágja szinte mindenki, hogy persze, hogy szükség van arra, hogy megdicsérjük a többieket. És megint ezen is érdemes elgondolkodni, nem csak elméletileg, hanem a saját mindennapjainkban. Hogy vajon bennünket meg szoktak-e dicsérni, hogy vajon mi megdicsérjük-e a többieket, másoknak a munkáját, és akárhonnan is közelítjük meg ezt a kérdést, mégiscsak arra kell jutnunk, hogy igen, szükség van arra, hogy a többieknek, hogy másoknak megdicsérjük a munkáját, a szolgáltat, a teljesítményét, és hogy szükség van arra nekünk is, hogy ezt másoktól ugyanígy megkapjuk, hiszen itt jön el a nyugtázásnak a lehetősége, hogy nem megyünk el szó nélkül amellett, hogy valaki valamit megtett, hanem észrevesszük azt, és ennek jelét adjuk, akár szóban, akár tekintettel. Szükség van a nyugtázáson túl a biztatásra is, hogy igen, ez az, amit várunk tőled. Igen, ezt kellene folytatnod, vagy hasonlóképpen kellene tovább munkálkodnod, vagy szolgálnod. Ez az, ami az egész közösségnek, vagy éppen nekem olyan sokat jelent, és a javunkra, vagy a javamra van. És azt is mondhatjuk még, talán nem túl nagy szó, hogy ez a dicséret élteti az embert, hiszen ebből kapja azt a visszajelzést, hogy értelme van, hogy célja van, hogy hasza van annak, amit ő elvégez, amit rábíztak, hogy ő maga észrevett, hogy el kell végeznie, hiszen lám-lám a többiek is látják, észreveszik, és nyugtázzák, elismerik azt, hogy jó dolog az, amit én csináltam. Éppen ezért tehát nekem is, ha egyes szám első személyben mondjuk, nekünk is szükségünk van arra, hogy megdicsérjenek, és azoknak is, akik észreveszik a többieknek a munkáját, hiszen nekem lehetőséget ad az, ha másokat megdicsérek, hogy visszatekintsek az elmúlt időszakra, amire talán nem kerülnek sor, amire talán nincsen időm, amire talán nincsen alkalmam, hiszen jön az újabb feladat, jönnek az újabb helyzetek, indulnak az újabb folyamatok, jönnek az újabb kihívások, ahogy ezt ma sokszor halljuk, és már a hátunk mögött van az az időszak, amire vissza se tekintünk, de ha tudjuk azt, hogy a többiek munkáját is értékelnünk kellene, akkor alkalmat teremthet, lehetőséget ad ez a késztetés arra, hogy megállja, hogy visszatekintsek arra a megtett útra, hogy a Biblia is fogalmazza ezt, ami már mögöttem van. És nagyon fontos meglátni, hogy mi is történt, hogy ki mit tett, hogy kinek mit köszönhetek. Mert ha nem állok meg, ha nem tekintek vissza, akkor nincs erre lehetőségem, és csak akkor van lehetőségem arra, hogy felismerjem másoknak a szolgálatát, a munkáját, az életművét, akár szabad ezt a nagy szót használni, hogyha tényleg időről időre megállok és szánok arra alkalmat, időt, energiát, hogy visszatekintsek, számba vegyem, hogy mi is változott, hogy miben haladtunk, hogy miben fejlődtünk, hogy mi az, amit a többiek hozzátettek ehhez, hogy felismerjem ezt, mert ha nem tenném meg, hogy megállok és visszanézek, akkor magától értetődő volna. És hogyha felismerem azt, hogy a másik mit tett hozzá az én életemhez, vagy a közösség életéhez, akkor van lehetőségem arra, hogy elismerjem azt először önmagamban, de jó, hogy megtette. Mennyire hiányozna, hogyha nem végezte volna el, mennyivel szegényebbek lennénk, mennyivel kevesebbek lennének, szűkebbek lennének a lehetőségeink, hogyha ő nem tette volna meg. Milyen jó, hogy megtette, nekem is segített, a többieknek is segített, ezért tehát bizony elismerni, el kell ismerni azt, hogy a másik mennyi jót, mennyi hasznosat, milyen fontos dolgokat tett. És azt gondolom, hogy ha mindezeket, amiket most itt ilyen talán kicsit körülményeskedve megfogalmaztam, de mégis remélem, hogy minden jelenlévő jól tudja, hogy miről van szó, és a saját tapasztalatait, a saját emlékeit is felidézve átlátjuk ezt a területet, hogy mennyire fontos az, hogy egymásnak a szolgálatát felismerjük és elismerjük, akkor válaszolhatunk az első kérdés, hogy szükséges-e a dicsekedés. És azt mondhatjuk, hogy ha kölcsönös az a dicséret, amiről most utóbb beszéltünk, hogy látom, hogy a többiek is észlelik azt, amit én végeztem, és én is időt szakítok magamnak arra, hogy megálljak, visszatekintsek, és felismerjem, és elismerjem másoknak a szolgálatát. Ha tehát kölcsönösen tudjuk egymást segíteni, buzdítani, építeni, motiválni, ez is talán modern szó, akkor talán nincsen szükség a dicsekedésre, hiszen egymásnak az életét észrevesszük, egymás munkáját, szolgálatát, annak az értékeit felismerjük, és azokat nyugtázzuk, ahogy mondtuk, azokat fontosnak ítéljük, és azokért köszönetet mondunk, ezzel biztatjuk és éltetjük egymást, akik a közösségnek a tagjai vagyunk. És még azt tehetjük fel kérdésként, vagy észrevételként az apostol bizonyság tételéből, aki a dicsekvést egyébként azért kezdi el, mert a többiekre hivatkozik, akik önmagukkal dicsekedtek, és ő nem akar dicsekedni, de ugyanakkor azt észre, hogy a korintusiak nem ismerik az ő munkáját és a munkatársi munkáját, ezért kell szóba hoznia, és amikor szóba hozza a saját munkájukat, akkor pedig azt olvastuk, hogy a tényeket tisztázza az apostol. Megírja, elmondja, hogy mi az, amit megtett, mi az, amit nem tett, hogy ez világos legyen mindenkinek. Hogy ne legyen félreértés, ne értsék másként a gyülekezet tagjai, mint ő is a munkatársai, hanem közös nevezőre jussanak, és ezen a közös nevezőn állva lehessen aztán, ha kell, akkor valóban bírálni, kritizálni, de ha szükséges, ha lehetséges, akkor pedig valóban megdicsérni azt, aki elvégezte a rábízottakat. És miután a tényeket tisztázza, akkor hangzik el az az ige, hogy aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjen, hiszen a nagy kérdés ennek az egész témakörnek, hogy kihez is mérjük magunkat. És azt gondolom, hogy talán itt van a leginkább szükségünk a Szentírás útmutatására, mert ma a leginkább divatos nézet és tanítás az, hogy mindenki saját magára tekintsen, saját maga legyen az a mérce, amiben megvizsgálja, hogy önmagához képest megtette mindent, elvégzette mindent, mert akkor nyugodt lehet a lelkiismeret, és hogyha saját maga tehetségehez képest elmaradt, akkor van szükség biztatásra, vagy még nagyobb erőfeszítése, ne a többiekre tekintsünk, tanítják sokszor, mert akkor nem tudjuk, hogy kihez mérjük magunkat, van ebben sok tapasztalati igazság, és mégis felülmúlja mindezt az apostol bizonyság tétele, aki azt állítja, hogy Krisztushoz jó mérnünk magunkat. Ő az az abszolút mérce, aki mindig megbízható, az ő műve, az ő szeretete, az ő jósága, az ő áldozatvállalása, mindaz a csoda, amit ő megtett értünk, az a mérce, ami jobb, megbízhatóbb, és messzebbre mutat minden emberi mértéknél, minden emberi mércénél, hiszen ha csak a saját lehetőségeink határain belül ahhoz mérjük magunkat, amire nekünk kapacitása, nekünk tehetségünk van, akkor valóban mindig lemaradnánk attól, amit Krisztus kíván tőlünk. Nincs most arra alkalmunk, lehetőség, hogy soroljunk minden, de azért eszünkbe jut csendben is önmagunktól is, hogy Jézus mi mindent tanított a tanítványainak. A szeretetről, a tökéletességről, a megbocsátásról. Ugye mindebben, ha önmagunkhoz mérnénk magunkat, akkor folyton egy kicsit visszaesnénk. Egyikünk a másikunk után. Ezért jó feltekintenünk, és Krisztus mint mértéket követnünk, mert akkor van esélyünk arra, hogy lelkileg, hogy testileg, hogy egész életünkben újra és újra előbbre lépjünk, és fejlődjünk. Szeretett testvéreim, Pál apostol minden napokban, mindennapi küzdelmekben, ő maga is a saját, nem is a bőrén, hanem a saját lelkében, a saját érzéseiben, gondolataiban tapasztalt azt, hogy mennyire fájdalmasak tudnak lenni az emberi kapcsolatok, hogy mennyire sértők, mennyire bántók, mennyire megbetegítők, sőt, akár mérgezők tudnak lenni az emberi kapcsolatok, és az a nagyszerű, ahogyan olvassuk az ő bizonyságtételét, hogy bár panaszkodik, bár szomorkodik, bár szemrehányást tesz, de nem keseredik el, nem esik végső kétségbeesésbe, éppen azért, mert mindig a mesterére tud tekinteni Jézus Krisztusra, és ezt ajánlja a rábízott gyülekezetek tagjainak is. És így biztat bennünket is a lapoktól ma, akár kicsiket, akár nagyokat, hogy mindig mindenben az Urral dicsekedjünk, mindig mindenben Krisztushoz mérjük magunkat, mert akkor tudunk mi magunk is fejlődni, és egymás is, akkor tudjuk jól dicsérni, segíteni a fejlődésben, amire szükségünk van mindannyiunknak. Amen.